Oké, szerintem kezdjünk. Üdvözlök mindenkit! Mohácsi János vagyok, és most én kezdem a 5. Nyílt Tudományos Együttműködési Kezdeményezés Fórumot. Mai nap így néznek ki a mai napunk. Tehát egy rövid megnyitó után egy kis bemelegítő kérdőívet tartogatok a résztvevők számára. Utána egy rövid tájékoztatás volna arról, hogy az Európai Nyílt Tudományos Együttműködésben milyen események, fejlemények történtek. Majd Fazekas Parag Judit a Debreceni Egyetemről beszélne a regionális eseményünkről, amit itt Budapesten tartottunk szeptember 28-án, 29-én. Majd a végén Valentino Constantino beszélne egy érdekes eset tanulmányról, ami tehát az Open Science-nek egyfajta alkalmazását próbálja bemutatni, tehát reméljük érdekes lesz, és hasznosan fogjátok tudni használni az előadást. A kérdések tekintetében és akkor ezt. Az volna a kérdésem, hogy látszik-e a menti jelen pillanatban, még nem, mert nem azt osztottam meg, de mindjárt megosztom a... Ez az. Tehát a... Hoppá, ez nem az, ez a másik. Rosszat osztottam meg. Egy pillanat, stop share. Látom, közben egy páran elkezdték kitölteni
János, hogyha felvetíted a szlájdot, akkor be tudom gépelni a kódot nekik.
Egy pillanat, mindjárt kivetítem.
Ja, megvan. Ákos elküldte. Szuper. Tehát a linken, a chatben található a link, amit, hogyha rákattintatok, akkor ott megjelenik majd a kérdés.
Tehát itt az első kérdésünk az volna, hogy lássuk azt, hogy milyen szervezettől vesztek részt a fórumon. Tehát kutatástámogató, vagy intézményen belül kutatástámogató szolgáltatóként, vagy kutatást végző intézmény, tehát akár egyetem, akár kutatóintézetről beszélhetünk, kutatás finanszírozó szervezet is szóba kerülhet, illetve egyéb szervezet is lehetséges. Tehát... Ez az első kérdésünk, csak hogy lássuk azt, hogy körülbelül hogyan állnak ezek a dolgok, és akkor van egy másik kérdésünk is. Hogy ezt már 5. alkalommal szervezzük, ezt a Nyílt Tudományos Fórumot, és hogy hányan vettek részt korábban ilyen fórumon, tehát hogy lássuk azt, hogy mennyi az új résztvevők aránya, tehát igazából ez egy fontos visszajelzés számunkra, hogy mennyire kell tulajdonképpen korábbi információkat is valamilyen formában elérhetővé tenni. Nyilván ezek az információk elérhetők a weboldalon, de igazából szeretnénk ezt egy kicsit rendezettebbé tenni majd az elkövetkezendőkben, hogy lássuk azt. Tehát ahogy látom, körülbelül 50-50%-ban vettek részt korábban, illetve nem vettek részt korábban. Ez egy fontos visszajelzés számunkra. Jó, köszönöm szépen a kitöltéseket. 26-an töltötték idáig ki ezt a második kérdést, és akkor visszaváltanék a tényleges prezentációra. Hova tettem itt? A későbbiekben nyugodtan lehet kérdezni a Zoom-nak a csetjében, illetve a végén lesz egy szlájdó, ahol szintén lehet kérdéseket föltenni majd, hogyha valaki nem szeretné névvel vállalni a kérdéseket. Tehát, mivel eléggé nagy volt azoknak az aránya, aki még nem vett részt korábban ilyen nyílt tudományos fórumon, ezért úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha beszélek egy picit arról, hogy tulajdonképpen mi a célja ennek a kezdeményezésnek. Tehát az a cél, hogy a nyílt tudományos együttműködést valamilyen módon hazai szinten is és nemzetközi szinten is koordináljuk, illetve támogassuk ezeknek a kezdeményezéseknek a működését, tehát ez működjön valamilyen módon, tehát megosszuk egymással a legjobb tudásunk szerinti információkat, legjobb gyakorlatokat. Járuljunk valamilyen szinten hozzá a Nemzeti Nyílt Tudományos Stratégia kidolgozásához, tehát ez a stratégia véleményünk szerint egyébként elkészült már a tavalyi év folyamán, tehát az NKFIH szervezésében, de úgy gondoljuk, hogy ennek a stratégiának tovább kell fejlődnie, és erről érdemes vitatkoznunk, hogy milyen irányban. Másrészt hozzá szeretnénk járulni az Európai Nyílt Tudományos Együttműködéshez részben olyan formában, hogy az itteni, majd hazai szereplőket valamilyen módon bevonjuk, definiáljuk azt, hogy milyen szolgáltatások és mire van szükség az EOSZ tekintetében, hogy mindenki számára ez egy jól használható rendszer legyen, tehát a tudományosság számára. Szeretnénk az, hogy egyfajta szövetség alakuljon ki a különböző szereplők között, tehát az adatokat előállító kutatók között, a kutatási infrastruktúrák között, a nagysebességi kutatói hálózat és számítási rendszereknek valamilyen egységesen használható rendszere alakuljon ki, tehát ezeket próbáljuk valamilyen módon támogatni, és ezeket a szinergiákat, hogyha megtaláltuk, akkor használjuk, és a hazai tudományosságnak az épülésére tegyük ezt elérhetővé, a megtalált lehetőségeket. A következő szlájdokon, amiről beszélni fogok, az EOSZK Association, vagy a EOSZK Egyesületnek a május végén tartott közgyűlésének az eredményeit ismertetném. Ez egy kicsit későbbi eredmény igazából, tehát ez augusztusi információ. Tehát az EOSZK egy új logót vezetett be. Ez a logó, amit itt látható a képen. Ehhez tartoznak sablonok, logó használati előírások, használati feltételek, stb. Miért volt erre szükség? Azért volt erre szükség, mert lehet látni, hogy nagyon sok, tehát ezek mind EOSZK-hoz kapcsolódó projektek, Európai Uniós projektek, ezek között megtalálni, hogy tulajdonképpen melyik tartozik egy tématerülethez, tehát EOSZK tématerülethez elég nehéz volt, mindegyiknek saját logója volt, és emiatt volt egy olyan döntés az EOSZK Egyesület részéről, hogy ezt valamilyen módon szeretnék egységesíteni ezeket a dolgokat, amit az Európai Unió is támogatott. Gyakorlatilag elkészült egy az EOSZK logó kapcsán egy nyitott co-branding guideline, ami gyakorlatilag az összes infra-EOSZ projektben alkalmazandó, tehát ezek az összes Horizont Europe 2020 egy 22-es projektekben ezt kéne alkalmazni. Még nem mindegyik projekt alkalmazza ezeket, ezt a logó előírásokat, de előbb-utóbb ebbe az irányba mennek a dolgok, tehát itt van néhány példa erre, tehát van EOS Focus, EOS Cancer, és akkor lehet látni, hogy mi lett, tehát a Fair East-ből, Fair Impact-ből, Fair Corporios-ból hogyan változtak a logók, tehát gyakorlatilag egy projektcsaládról beszélünk, és ugyanezeket a logókat használja az EOSC a különböző szervezeteken belül, tehát tagság tekintetében, illetve a task force-okra is kitettem egy példát, hogy ez hogyan néz ki. A másik fontos eredmény és lépések itt a Open Science tekintetében az, hogy hogyan teljesítenek az országok, és ezek közül a legfontosabb az, hogy volt egy fölmérés, és ennek a határideje már lejárt, október 12-ével, ha jól emlékszem, hogy egy kicsit meg lett hosszabbítva a beadási határideje. Tehát ez az úgynevezett Additional Activity Program, tehát ez tulajdonképpen azt méri, hogy az EOSZ tagok milyen aktivitásokkal járulnak hozzá a Open Science elterjedéséhez, tehát ez az, ami elkészült, és pontosabban elkészült a draft változata, és ezt az Európai Unióval az EOSC Association november folyamán meg fogja vitatni, és gyakorlatilag szintén a november végén elfogadásra kerül, hogy akkor ez volt a tulajdonképpen az az aktivitás, amit egyfajta in-kind contributionként az EOSC tagok betettek a projekt részére. És ezzel párhuzamosan zajlik egy másik felmérés, az a Key Performance Indicator, tehát ezek a keretprogramhoz milyen indikátorokkal járulnak hozzá különböző szereplők. Ez első évben kerül megrendezésre, tehát az AAP az már tavaly is volt, ez a fölmérés ez idén kerül első évben megrendezésre, vagy ki hirdetésre, és a beadási határideje az november 10-e jelen pillanatban, tehát ez is várhatóan november végére elkészül, hogy különböző tagok, tehát az EOSZ tagok, mivel járultak hozzá az Open Science témához, tehát nem tényleg, tehát itt az indikátorok tekintetében, amelyek a Strategic Research and Innovation Actionben szerepelnek. Azok számára, akik még nem találkoztak az EOSZ-kal, azok számára ez egy kicsit lehet, hogy egy furcsának tűnik. Tehát a legfontosabb ebből a szempontból, hogy van egy 7 éves leírás, ezt úgy hívják, hogy SRIA, vagy Strategic Research and Innovation Action, ami definiálja azt, hogy milyen eredményeket kell elérni az Európai Unió, milyen eredményeket vár el tulajdonképpen, de ezt a közösség definiálta, milyen eredményeket szükséges elérni, és ezekben vannak olyan indikátorok, amelyeket teljesíteni kell részben pénzügyire, tehát az AAP az a pénzügyi részekre világít rá elsősorban, ez a felmérés pedig a tényleges elkészült fontos Open Science indikátorokra. Másik egy ilyen fontos bejelentett információ szintén a közösség építése. Nagyon fontos a nyílt tudományos közösségnek az építése. Az EOSC Association indított egy fórumot, úgy hívják, hogy forum.eosc.eu. Ez jelen pillanatban elsősorban a tagságnak van nyitva, illetve azoknak, akiknek task force-uk van, illetve vannak ehhez kapcsolódó egyéb projektek. Tehát lehet látni, hogy egyéb témák is terítéken vannak, de van itt az Associationnek a hírfolyama is, tehát hogy milyen hírek jelentek meg az EOSZ-hoz kapcsolódóan, tehát ezt érdemes olvasni. Ez egyfajta ilyen szociális hálóhoz hasonló rendszer, és hát gyakorlatilag ezzel kapcsolatosan mindenféle, tehát a nyílt tudományhoz kapcsolódóan mindenféle információk megjelennek itt. A közgyűlés, erről beszéltem, tehát ez május 24-én, 25-én volt. Itt lehet látni, hogy milyen témák voltak terítéken, tehát ezek voltak a legfontosabb megbeszélni valók. Nyilván voltak új tagok és új megfigyelők, akik bekerültek. Nyilván beszámolt az elnök, illetve a titkára az EOSZ Association-nek a tevékenységéről. Volt itt a partnerség kapcsán, hogy ugye, tehát amiről itt beszéltem, ez a SRIA, illetve a legfontosabb, amiről mindjárt fogok még beszélni, az a háromoldalú együttműködés, illetve a SRIA-nak, tehát a Strategic Research and Innovation Action-nek a revíziójáról volt szó még, ami ilyen szempontból fontos szempont volt, fontos téma volt. A partnerségről néhány gondolat, tehát hogyan néz ki a partnerség? Igen, tehát gyakorlatilag van maga az egyesület, ahol van egy elnök és van egy titkár, és ezeknek a munkáját támogatja egyfajta igazgató tanács, és a tényleges döntéshozatal, az nem a mindennapos, de a stratégiai döntéshozatali feladatok, azok a közgyűlésnek a feladatkörébe tartoznak. Nyilván szükséges az, hogy ugye valamilyen módon definiálandó, hogy mit kell elérni ezeket a dolgokat. Ezeket részben a tagok definiálják, de a források tekintetében az egyik legfontosabb az Európai Bizottság, és ott a megfelelő főigazgató az, akivel tulajdonképpen ez a kapcsolattartás zajlik, és a megfelelő szereplők. És van egy másik kapcsolat, az pedig a steering board, tehát ott gyakorlatilag ők definiálják azt, hogy tehát az EOSZ steering board, ott a tagországok és a csatlakozott országok azok, akik valamilyen módon definiálják azt, hogy mi történjen ebben az együttműködésben. Nyilván van egy jelentős információcsere, és ezt hívják háromoldalú együttműködésnek, mert ténylegesen három oldalról van szó, tehát ilyen formában történik ez az együttműködés. Mi a célja ezeknek a háromoldalú együttműködéseknek? Tehát lehet látni, hogy egyfajta információcsere és a legjobb megoldásoknak a kialakítása, és itt egy illusztrációként a Dreyfus-Western csúcsot tettem föl. Tehát három különböző megközelítés van tulajdonképpen a háromoldalú eseményeknek. Egyrészt, hogy támogassa a tudatosságot, azon keresztül, hogy a nemzeti kutatás-finanszírozási ügynökségek bevonásra kerüljenek. Nyilván az együttműködésnek a támogatása az információcserés segítségével, koordináció a finanszírozók és az EOSZ tagok és a nemzeti kutatási struktúrák között. És ami nem elhanyagolható, hogy az EOSZK közösség, tehát az Európai Nyílt Tudományos Együttműködés közösségének a növelése, tehát hogy minél több kutatási infrastruktúra csatlakozzon ehhez a közösséghez, és a célokban egyetértve közösen fejlesszék a Európai Nyílt Tudományos térséget. A következő téma, amiről beszélnék, az pedig a SIA, tehát ez a multi-annual roadmap tulajdonképpen. És azt lehet mondani, hogy ez egy iteratív folyamat, tehát a SIA-nak a folyamatos fejlesztése. Lehet látni, hogy különböző tématerületekre van bontva ez a SIA, tehát részben van a governance-re vonatkozóan, van a core-ra vonatkozóan, hogyan kell összekapcsolni ezeket az infrastruktúrákat, hogyan lehet kívülről bekapcsolódni ez az exchange, és hát nyilván van egy olyan része is, ami a publikus környezetet, illetve a privát szektort is valamilyen módon bekapcsolná ebbe a dolgokba. És az első iteráció az 2021-22 tájékán van, és erről van szó, tehát multi-annual roadmap, ez ami itt a SRI-nak a iterációja. Hogyan történt ez? Hát gyakorlatilag egyfajta folyamatos javítás, megfigyelés és bizonyos dolgoknak a figyelembevételevel történne, és ennek az eredményeképpen az tehát 534 különböző észrevétel érkezett ehhez a SRI-hoz, illetve a multi-annual roadmaphez. Milyen fókuszpontok mentén EOSZ értékajánlat, terminológiai egységesítés, a többnyelvűség kérdése, a finanszírozás kérdése, a tagállamoknak a szerepe, tehát hol helyezkedik a tagállamoknak a szerepe, milyen szerepe van az adatgazdászoknak, vagy data stewardoknak, hogyan kell őket erősíteni, illetve hogy lépésenként kellene építkezni itt, tehát ne akarjunk nagyot fogni, mert akkor keveset sikerül markolni a végén, vagy fordítva. Tehát ilyen formában, tehát ilyen policy kérdések merültek föl ennek a roadmapnek a vitája során. És 2023-24-re definiálásra kerültek különböző prioritások, és ezek a 23-as, 24-es prioritások, tehát ez évvégével kerül elfogadásra, hogy ezeken a prioritásokon kell dolgozni. Tehát nyilván itt, ahogy mondtam, tehát a finanszírozás kérdése, tehát biznisz és erőforrás modell mindenképpen kidolgozásra kell, hogy kerüljön ebbe az időszakba. A legfontosabb témaként az interoperabilitás merült föl, és hát nyilván a fair adatokról beszélünk itt, tehát ezeknek a kereshetősége és a minősége egy fontos szempont, tehát ezekkel szeretne foglalkozni a következő időszakban az EOSZ. A tagországok erősebb bevonása, tehát és ami még szintén egy érdekes és fontos szempont, az a kutatásértékelés és elismerési rendszereknek a továbbfejlesztése. Tehát ezek a prioritások, amelyeket meghatározott az EOSZ, hogy ezekre koncentrálna az elkövetkezendő időszakban. És akkor még egy témát említenék, az pedig az EOSZ Focus projekt. Tehát itt ténylegesen csak a struktúráját villantanám föl a projektnek, tehát lehet látni, hogy az EOSZ-nak a működésének a támogatására az Európai Unió egy projekt kiírást írt, vagy tett, és lehet látni, hogy milyen struktúrában gondolkodik az EOSZ Association és néhány partner, akik részt vesznek ebben a projektben. Ebben Magyarország egyébként nem vesz részt közvetlenül ebben a projektben, de nyilván az eredményeit szeretnénk majd hasznosítani. És akkor, amiről mindenképpen említést tennék, az egyik, amiről már beszéltem is, ez az NKFIH Open Science állásfoglalás, ami tulajdonképpen egyfajta stratégiai alapvetés, hogy milyen irányba kell, vagy milyen témákkal kell foglalkozni tulajdonképpen a kutatás Open Science irányába való nyitása érdekében. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és szeretném továbbra is reklámozni, tehát erről már beszéltünk itt az elmúlt időszakban. Erről volt egy külön fórumunk januárban, idén januárban, utána is jelentkeztek, meg most is még lehet jelentkezni ehhez a állásfoglaláshoz való csatlakozásra. Amit várható, tehát amiről beszéltem, ez a multi-annual roadmap consultation, tehát ez az, amit megtörtént, és várhatóan 2022. novemberében készül el. Az EOSZ közgyűlésről beszámoltam, és a következő közgyűlés az pedig november 28-án, 29-én lesz, tehát ahogy mondtam, tehát itt ezek a témák fontosak lesznek, ezek kerülnek terítékre, megvitatásra. Milyen események voltak, illetve vannak, tehát amit szerettem volna fölvillantani, az a regionális esemény, amit itt a Debrecen Egyetem és a KIFÜ, valamint a műegyetemen szervezett meg, a NIFOS projekt keretében volt ezt tulajdonképpen megszervezve, tehát ez 2022. szeptember 28-án, 29-én van, volt, bocsánat, a videók, amelyek készültek az eseményről, azok már fönn vannak a videótóriumban, hamarosan fölkerülnek a szlájdok is, hogy onnan viszonylag egyszerűen letölthetőek legyenek, tehát ezt majd utána lehet nézegetni. És erről fog egyébként beszámolni Fazekas Paragüdit kolléganőm. És a másik, ami egy fontos esemény, és az még előttünk áll, tehát november 14 és 17 között az EOSZ szimpóziumról szeretném megemlíteni. Ez Prágában lesz, illetve online is részt lehet venni ezen az eseményen. És ennek megfelelően, én röviden ennyit szerettem volna mondani, így is elég hosszú voltam, sajnos közel 25 percet beszéltem. Ehhez kapcsolódóan is volnának kérdéseim, ami igazából szlájdon vannak most már, tehát hogy lehessen utána később is, és ez volt az, amit az előbb megmutattam. De semmi baj, most akkor újra megmutatom. És egy pillanat, tehát itt beszéltem a EOSZ prioritásokról, tehát itt egyfajta, tehát véleményét kérem a résztvevőknek, hogy szerintük melyek azok a prioritások, amelyekkel érdemes volna foglalkozni. Tehát nyilván a biznisz és erős forrásmodellről volt szó, interoperabilitásról volt szó, adatok kereshetőségről, adatok minőségéről, tagországok bevonásáról, illetve a kutatás értékelés és elismerési rendszerek. Tehát ez a... Egyelőre nem látok itt, de vannak, jó van. Itt látom. Gyűlnek a válaszok. Picit még várnak, mert viszonylag kevés egyelőre a válasz. Tehát ideig hatan reagáltak erre a kérdésre. Tehát a saját véleményük szerint melyek azok a prioritások, amelyekkel foglalkozni kell, és mondjuk nyilván ez abból a szempontból egy fontos visszajelzés számunkra, hogy itt Magyarországon hol látják, hogy hol szorít a cipő tulajdonképpen. Tehát melyek azok a témák, amelyekre itt nagyobb aktivitást kell fektetnünk. Még egy picit várok. És akkor lehet, hogy áttérünk a következő témához. Nyilván itt a fórumnak az a célja, hogy olyan témákat vitassunk meg, amelyek közérdeklődésre tartanak számot, tehát itt a korábban is tettünk föl már ilyen kérdéseket, hogy milyen témák érdekelnének, tehát milyen tudományhoz kapcsolódó témák érdekelnének, tehát ezt itt szavassan lehet reagálni ezekre a kérdések, vagy erre a kérdésre. Jó, köszönöm szépen. Itt látom, azért gyűlnek a témák, és akkor egy kicsit másfajta téma, pontosabban ehhez kapcsolódó, hogy nyilván érdeklődhetek, de mindenképpen fontos volna, hogyha aktívan is részt tudna valaki venni ebben, ezekben a tevékenységekben. Tehát, hogy melyik témához tudna ő aktívan részt venni, tehát hozzájárulni. Tehát hol van neki szaktudása, tapasztalata, vagy erőforrása, amiket tudna mozgósítani? Jó, hát itt jóval kevesebb volt az aktív résztvevő. Ahogy látom, azért itt a szolgáltatások tekintetében Open Laboratory, értékelőrendszerek, képzés, Citizen Science, tehát ezek mind, úgy látom, hogy ezek mind, illetve külföldi példák. Tehát ez mind nagyon hasznos, tehát én azt gondolom, hogy ezekből fogunk meríteni, és fogunk ezekre aktívan építeni, hogy ezeket a témákat akkor megpróbáljuk majd végigbeszélni, és a hazai, illetve ahogy itt látom, külföldi gyakorlatokat megosztjuk a közösséggel. Nyitva hagyjuk ezeket a kérdőíveket, a bemelegítő kérdőíveket is, meg ezeket is. Még lesznek kérdések, tehát pontosan még egy kérdés lesz a végén, tehát legalább egy kérdés lesz a végén. Viszont én most abba hagynám a prezentációt, és átadnám a szót Fazekas Parag Juditnak, a következő előadónknak.
Köszönöm szépen. Üdvözlök én is mindenkit, egy fél pillanat is megosztom a képernyőmet, amennyiben sikerül. Mindjárt kiderül, hogy jó sikerült a megosztanom. Ugye? Jó képernyőm van megosztva.
Nem látom semmit megosztva.
Komolyan? Az még jobb. Én úgy látom, hogy a jó van, de akkor még egyszer megcsináljuk, jó? Egy fél pillanat, és most látszódik?
Igen, most jó.
Szuper, köszönöm szépen.
Nagyszerűen jó, működik.
Szerintem, akik azért láttam, hogy 50-50%-a volt a válaszadóknak, hogy már részt vettek a fórumon, tehát valószínűleg találkoztunk már és ismerjük egymást. Fazekas Parag Judit vagyok, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban dolgozom, és alapvetően elég régóta foglalkozom már Open Science-el. Mivel ez a hét, az Open Access Week hete, én mindenképpen szerettem volna egy ilyen figyelemfelkeltést a fórumon megjelent kollégák elé tárni. Idén az Open Access Week 2022-nek a témaköre a bizalom a nyílt klímakutatásnak, és nagyon sok program elérhető ezen a héten. Ugye ez általában október, tehát ez mindig a október utolsó hetére szokták tenni ezt a Open Access Week-eket, és alapvetően sok érdekes infrastruktúrával, fejleményekkel lehet ismerkedni rajtuk. Ajánlom sok mindenkinek a figyelmébe, az openscience.hu-n is felsorakoztattunk ilyen eseményeket, amikre érdemes jelentkezni és részt venni rajtuk. Ez érdekes lehet mind egy gyakorló kutatónak, mind egy kutatásfinanszírozónak, tehát van többféle érdekes lehet kutatástámogatóknak is, egyéb embereknek. Tehát érdemes ezeken részt venni. Akkor átérek arra, ami tulajdonképpen arról volt szó, hogy egy kicsit összegzem, lefagytam, egy kicsit sikerül, igen, összegzem, hogy mi is történt az IOSZK regionális konferencia 2022-n. A Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár és a KIFÜ egymással karöltve részt vesz egy National Initiatives for Open Science in Europe nevű projektben. 2019-ben indult ez a projekt, és ennek a projektnek az egyik mérföldkövét képezte ez a konferencia, ahol tulajdonképpen az volt a célunk, hogy megmutassuk, hogy a projektben miket értünk el, milyen olyan sikerült-e azokat a mérföldköveinket teljesíteni, és hogyan tudtuk becsatornázni a kutatói közösséget. Hogyan tudtuk a 15 tagországot becsatornázni az IOSZK-ban, mert ugye ez egy nagyon fontos feladata ennek a projektnek, és hogyan valósultak meg a különböző nemzeti nyílt tudományos ilyen politikát támogató különböző dokumentumok, akár, tehát nyilván itt most mi alapvetően a nemzeti szinteket céloztuk meg ezzel a projekttel, de volt, ahol nem feltétlenül nemzeti szinten valósultak meg, hanem különböző kisebb szinteken. Magyarországon, mint azt János is elmondta már, hogy ugye a nyílt tudományos állásfoglalásban manifesztálódik tulajdonképpen ez a fajta deklaráció, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó és nagyon jó kezdeményezés, és nagyon jó dolog az, hogy ez egy felülről irányított kezdeményezés, viszont muszáj egy kicsit az alsóbb rétegekkel is fenntartani a folyamatos párbeszédet, hogy lássuk azt, hogy számukra mi az, ami szükséges. Ami a konferenciánknál én nagyon fontosnak tartottam, az jó volt látni, hogy hogyan is lehetett ezeket a, tehát alapvetően ennek a régiónak a különböző infrastruktúráit ugye becsatornáztuk az IOSZK-ba, ezt egy úgynevezett MIFOS katalóguson keresztül tesszük, és jó azt látni, hogy ez a katalógusnak a tartalmát, az infrastruktúráit hogyan tudták hasznosítani a kutatók, ugyanis csináltunk idén tavasszal egy felhívást, ahol kutatók vehették birtokba ezeket az infrastruktúrákat, és különböző kutatási tevékenységekhez kaptak HPC kapacitást, kaptak tárhelyet, ilyen-olyan külön, tehát ki mire pályázott, alapvetően ez volt a standard, és ezekből ilyen open science-hez köthető gyakorlati alkalmazásokat tudtak megvalósítani, amikről ugye ők ezen a konferencián számoltak be. Tehát volt a konferenciának egy olyan szekciója, ami abszolút a gyakorlati oldalról közelítette meg az open science és az open science infrastruktúrákhoz kapcsolódó dolgokat, míg volt egy olyan szekció, ahol inkább a hogyan tudunk megfelelő keretrendszert alakítani ki ehhez, mik, hogyan tudunk becsatornázódni ebbe az egész témába, és hogyan valósul meg, mi a realitás, mi az, ami van most, és mi a jövőképe ennek az egész open science diskurzusnak európai szinten. Tehát most itt alapvetően mindig európai szintről beszélünk, amikor az IOSZK-ról beszélünk. Ez egy fotó a konferencia résztvevőiről, ez az utolsó napon készült ez a kép. Szerintem elég sokan hiányoznak, 120 résztvevője volt a konferenciának. Én azt gondoltam, hogy a konferenciáról ennyit szeretnék mondani, mert fent lesznek az anyagok, nagyon sok érdekes előadás hangzott el, ezeket a NIFOS oldalon fel fogjuk tüntetni, a KIFÜ videótóriumában szerepelnek, és akit egy-egy rész érdekel, arról fog tudni beszélni. Viszont a konferencián René Buch, az IOSZK Association-nek a program menedzsere, vezetője egy előadást tartotta, ahol azt mondta, hogy ahol ez egy nagyon fontos része volt, hogy ugye akkor beszélhetünk csak vízióról, hogyha van stratégiánk, ugye anélkül minden csak egy illúzió, és emiatt egy kicsit úgy gondoltam, hogy foglalkozzunk az IOSCO-nak a SRIA-jával, amiről János is beszélt, viszont én itt a SRIA nagyon, 9 különböző részből áll, vagy különböző részegységből, én ebből csak és kizárólag a New Ways of Science részre fogok fókuszálni, hogy egy kicsit úgy képet kapjunk, hogy miről is van szó, és hogyan tudunk becsatornázódni ebbe az egészbe. Egyszer ugye a tudománynak az új módjait, azt külön fejezetekre bontják a SRIA-ban, egyszer van a változás lehetősége, itt ugye a kutatás a digitális korban kell alatta érteni, hogyan változik, ez így definiálják ebben a részben. Emellett beszélnek a változásnak a kereséséről, hogyan tudunk új utakat találni, hogy jobbak legyünk, jobbá tegyük magunkat, amik az ilyen meglévő helyzetekből tovább tudjunk építkezni. Ezt itt a Gutenberg és Bömötől Berners Lieg fogalmazták meg, és a Lindau nyilatkozatot hozzák alapul. Ebben a részben a Lindau nyilatkozat az a tulajdonképpen az a célja, hogy ösztönözzék és elősegítsék az információ cserét, valamint felhívják a figyelmet a kutatásaik hatására, valamint arra, hogy együttműködési erőfeszítésekre van ahhoz szükség, hogy a tudomány az megfelelően fenntarthatóvá váljon. Tehát így nagyjából így lehet összefoglalni ezt a nyilatkozatot. A másik nagy egység az Open Science, erről fogok részleteiben beszélni, és itt is két részére fogok fókuszálni, a nyílt tudomány elfogadása, milyen fejlődésben vagyunk jelenleg, és milyen ellenállásokat tapasztalunk, illetve a nyílt tudománynak a korlátairól fogok egy pár szót ejteni. Emellett az új generációs infrastruktúrákról egy kicsi képet fogok még felvetíteni, hogy helyre kerüljön minden, reményeim szerint mindenki számára. Ugye, amikor az Open Science-ről beszélünk, akkor nekem maga az Open Science az egy nagyon komplex rendszer, és mindig, aki már hallott előadni, vagy aki már látta előadásomat, én mindig az Éva Mendez által rajzolt, Éva Mendező a European Open Science Platform igazgatója, ő készítette ezt a gombát, mert alapvetően egy esernyővel szokták az Open Science-t, mint terminus emlegetni, viszont az nem elég komplex. Ezzel a gombával megkapja azt a komplexitását ez a rendszer, mert alapvetően egy teljes ökoszisztémáról beszélünk, amikor Open Science-ről beszélünk, és ez ki is fog folyamatában derülni. Ugye azért fontos, hogy lássuk, hogy milyen sok rétű, és alapvetően a rétegek fokozatába tevődtek hozzá ehhez az egész rendszerhez. Először indultunk azzal, hogy elindult az internet, majd szépen fokozatosan elindult az, hogy igényünk van arra, hogy minél több mindent el tudjunk érni, el tudjunk olvasni, szabadon hozzáférhető legyen. Először ugye egy publikáció, majd szabadon hozzáférhető legyen egy adathalmaz, majd szabadon hozzáférhető legyen az a kód, az az algoritmus, az a szoftver, amivel azokat elemzem. És akkor ez így szépen jött, az évek folyamán ezek így épültek egymásra. Nagyon sok lett, tehát muszáj volt valamilyen fajta irányadó erőt hozzá tenni, és tulajdonképpen az IOSCO-t azt itt lehet megfogni. Ők azok, akik ezt megpróbálják, ezt az egészet egy megfelelő ökoszisztémába standardizálni, és elhelyezni, és mindennek megtalálni a helyét, mind az integritásnak, mind az infrastruktúráknak, mind a különböző szegmenseinek az Open Science, mind a különböző Open Science szegmensnek. Ha az Open Science részre nézünk a SRIA-n belül, ugye a SRIA az a Strategic Research and Innovation Agenda, és ez ugye itt az IOSCO-n belül vizsgáljuk ezt. Ugye a nyílt tudomány elfogadása, fejlődése és ellenállása, amit egy nagyobb szegmense, a Open Science gyakorlatok ma már valóság, tehát ez egyenlő valóság. Ez mondjuk 10 éve erről nem beszélhettünk. Kutatási ökoszisztéma résztvevői hozzájárulnak a transzparens tudományhoz, ez így van, tehát hogy ugye most már ezek is működőképes dolgok. Tudományterület specifikus nyílt tudományos gyakorlatok alakultak ki. Most a cél az az, hogy az akadályokat le tudjuk küzdeni. Ugye milyen akadályok vannak? Alapvetően vannak még technológiai akadályok, vannak még az irányelvekben nem minden teljesen konzisztens, nem minden teljesen egyértelmű, megfelelő útmutatókat és megfelelő ösztönzőket kell ahhoz gyártani, hogy tulajdonképpen létrejöjjön az a cél, amit az IOSZK is képvisel. Ami fontos az IOSZK-ban, hogy ugye van egyszer egy horizontális, illetve egy vertikális része az egésznek, és ezeknek, hogyha megnézzük ezen a képen, nagyon jól látszik, hogy horizontálisan és vertikálisan is nagyon sok minden azonos. Tehát fontos az, egy kutatás finanszírozónak is fontos az, hogy megfelelő szabályozási keretek legyenek, de ugyanez nagyon fontos egy egyéni kutatónak, vagy azoknak a különböző kutatócsoportoknak, akik használják ezeket a rendszereket. Ugyanígy fontos az, hogy megfelelő ösztönzőink legyenek, megfelelő karrierutat tudjanak bejárni, és még lehetne sorolni. Viszont a nyílt tudománynak ugye korlátai is vannak. Ahhoz, hogy egy teljes víziót írjunk le arról, hogy mit fog hozni a nyílt tudomány, ugye ezeket nagyon fontos figyelembe vennünk. És itt ugye négy legfőbb korlát az, amit azonosítottak a SRI-ában. Egyszer a személyiségi jogoknak a korlátozó hatása, ugye itt nagyon oda kell figyelnünk a GDPR-ra, biztonság, nagyon fontos az adatok, különösen a szenzitív adatok biztonságos kezelése, ezen a fejlesztők folyamatosan dolgoznak, és az infrastruktúrák erre nagyon odafigyelnek, a tulajdonvédelme. Bármennyire nyíltságról beszélünk, igenis meg kell kapniuk azt, igenis tudnunk kell, hogy ki hozta létre, hogyan, kinek a tulajdona, és mivel be akarjuk ebbe vonzani valamilyen szinten az üzleti szektort is, ez is egy ilyen kardinális kérdés. Mindezek mellett a szuverenitás egy nagyon fontos kérdése ennek a egész ökoszisztémának, ugyanis egyrészt az Európai Unión belül szuverén államokról beszélünk, azon belül a különböző szuverén államok esetén beszélünk szuverén intézményekről, és ezeknek valahogy ahhoz, hogy megtartassák szuverenitásukat, olyan jellegű irányelveket kell létrehozni, amikben ezek azért úgy meg tudnak valósulni. Tehát nem egy könnyű helyzet az, amiben vagyunk. Amiről még ugye szerettem volna egy kicsit beszélni, az új generációs infrastruktúrák, amire kitért itt a SRI-a. Ugye egyszer nagyon érdekes, hogy ugye az elmúlt 50 évről beszélünk, amikor a infrastruktúrák és a technológiai vívmányokról beszélünk. Ugye 70-es évek elején elindultak a szervelek, ugye az első, azt hiszem az első 1969-ben azt írták le, hogy akkor volt az első ilyen kommunikáció, ami nem is sikerült, de ettől függetlenül innentől kezdve datálják azt, hogy adatcsere történt, tehát innentől tudjuk datálni az internetet, azt lehet mondani szerverekről, meg különböző bérelt vagy ilyen foglalt vonalakról beszélünk, majd utána tovább indulunk, és a 2000-es években ugye a dokumentumok és adatok szintjén jelenik meg a infrastruktúrális igény, létrejönnek a repozitóriumok, intézményi repozitóriumok először a dokumentumok szintjén, majd a különböző adatrepozitóriumok a 2000-es évek legvégén. 2010-ben megjelennek az okostelefonok, a számítási felhő, a különböző kapcsolt adatplatformok, ebben nem vagyok biztos, hogy a Linked Data platformot azt így hívják, de tehát, és akkor utána ugye bejön a hálózatépítés, itt ez 2017-18 a Next Generation Internetnek a kialakítása, ugye erre az Európai Unió is felkéri az NGI, tehát tulajdonképpen az NGI az így alakul ki, és ami fontos, hogy tehát a számítási kapacitásoknak a folyamatos fenntartása, a hardverek szintjén, szoftverek szintjén nagyon fontos a vizualizálás, az elemzés és a predikció. Mindezek mellett fontos a szem előtt tartani az új generációs infrastruktúrák esetén, hogy az adatok szintjén fair legyen az infrastruktúra, tehát megtalálható, elérhető, együttműködésre képes és újrahasználható, illetve hogyha megnézzük, akkor az IOSZ pedig olyan infrastruktúrákat hoz létre, amelyek ténylegesen ennek az európai kutatási, az európai kutatóknak szól, azt lehet mondani. Erről van egy nagyon szép ábra a SRI-en belül, ezen is jól látszik, hogy minden mindennel összefügg. Én úgy gondolom, hogy ez erre egy nagyon jó ábra, hogy tulajdonképpen az infrastruktúrák is szépen mentek a különböző irányelvek szintjén. Ugye volt egy infrastruktúrális vonal, egy policy vonal, egy hogyan támogattuk, egy támogatói vonal, milyen generikus szolgáltatások jelentek meg, milyen standardokat kellett definiálni, és akkor így milyen infrastruktúrák tudtak ezekbe bekapcsolódni, és hogyan változott ezáltal a technológia, vagy ezen mentén a technológia. Ez erre egy nagyon jó és egészen jól érthető ábra. Emellett, ami nagyon fontos, hogy amikor IOSZ-ról beszélünk, akkor tudjuk, hogy kik azok, akik a résztvevői ennek az egész IOSZ-nak. Én most egy nagyon kicsi szeletét hoztam ugye az IOSZ-nak a stratégiai dokumentumának, de gondoltam, hogy ezzel hát a kedvet kapnak a résztvevők, hogy kitöltsék azt a kérdőívet, amivel még lehet, bele lehet szólni. Igenis, meg lehet, érdemes elolvasni, és meg lehet nézni, hogy kinek mire van szüksége. Mit lát benne? Egy hosszabb dokumentum, de ettől függetlenül nagyon jól össze van szedve, és nagyon sok minden irányba kitér, és megpróbálja összegezni, hogy hogyan és miként tudunk kutatói szinten kutatás finanszírozó, kutatástámogató, szoftverfejlesztő, adatelemző, facilitátor és egyéb szinteken belépni ebbe a rendszerbe, de akár egy polgári szinten is. Hogyha bárkinek kérdése van, akkor azokat szeretettel várom most, vagy akár a végén az egész megbeszélésnek, hogyha nem tudom, nem látom a csetet, hogy jött-e kérés, vagy kérdés? Nem? Jó.
A csetre nem jött. A csetbe én a betűt betettem a Slido-nak az elérhetőségét, tehát ott is lehet kérdezni, hogyha valaki nem szeretne névvel kérdezni, és akkor én majd felolvasom a kérdéseket a végén.
Én akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönjük, Judit, az előadásodat. És akkor áttérnénk a harmadik előadónk előadására. So I would like to introduce our third speaker, Christovolantis Constantinou, will present one of the recent results. He is a computational scientist at Department of Computation-Based Science and Technology Research Center and Cyprus Institute. His research interests lie in the fields of theoretical nuclear physics and computational physics and machine learning. Tehát Christovolantis Constantinou egy kutató a Cyprus Institute-nál, és egyrészt elméleti nukleáris fizikával, számítási fizikával, valamint gépi tanulással foglalkozik. Valentino, the floor is yours.
Hello all. Thanks for inviting me to talk at this event. Let me share my screen first so we can get started. Okay. Can you guys see my presentation?
Can you switch?
We can go. See the editing version.
So that the presenter view, maybe if you switch to the presentation.
Now?
Yeah, it's better now. Thank you.
And you can all hear me? Yes, okay. So I changed the title of my talk a little bit because I broke it into two parts. In the first part, I'm going to talk about NIFOS Europe in general and how it brings together services and data and researchers, etc. And then I will talk about Sexest, which is a web application I created, which eventually is going to be fully onboarded on Niphos. For the moment, it's registered onto Niphos Europe. Okay, so, and by the way, you can stop me and ask me questions whenever something doesn't make sense. So this is the outline of my talk. As I mentioned, I'm going to start with talking a little bit about EOSC and Niphos Europe, and then, which is the first part of my talk. And in the second part, I'm going to talk about osteoarchaeology and sex estimation, which led to the creation of the web application I mentioned called Sexest, for which I'm going to talk about later. Okay, so let's start with mentioning what EOSC is. So EOSC is short for European Open Science Cloud. It started in 2016 as an initiative, and the vision is written there. I'm going to read it for you. So the vision of EOSC is to ensure that European scientists enjoy the full benefits of data-driven science by offering 1.7 million European researchers and 7 million professionals in science and technology a virtual environment with free at the point of use, open and seamless services for storage, management, analysis, and reuse of research data across borders and scientific disciplines. So in this diagram here, you can see many of the things mentioned in the vision. So the idea is to create an open and seamless service to analyze and reuse research data, to connect across borders and scientific disciplines, to connect scientists globally, improve science, etc. Now, Niphos, let's see. Okay. No, before I talk about Niphos, let me talk about the route to open science. So, the idea is that EOSC is going to promote open science by following the FAIR principles. And as I am writing there, the idea is that we should have as open as possible and as closed as necessary services that follow the FAIR principles and well-documented processes of data handling and reuse. So what are the FAIR principles? So any service, and when I say service, I mainly mean a web application usually, or a repository, or a research center that offers high performance computing, etc. Any data or anything related to these services should have data that follow the FAIR principles, which means the data should be findable by both humans and machines. They should be accessible, meaning that it should be easy to go on the internet and find them. The data should be reusable, which is self-explanatory, and interoperable. Interoperable means data that can be used with other services. For example, a service might produce data as an output, and those data can be used as an input to a different service. And this is the road to open science. Everything started in 2007, and the idea is to have open science as the modus operandi by 2021, so last year. Okay, so Niphos Europe now brings together 15 member states and associated countries and 22 partners, and we can see the countries here. They are mainly in Southeastern Europe. Hungary is, of course, included, and Cyprus, where I work. And among the 22 partners is the Cyprus Institute, where I work, and Kifu, of course, who invited me today. The idea is that Niphos Europe is gonna help researchers in the region to onboard their services onto the Niphos Europe cloud, which is, and later, Niphos Europe is pretty much implementing EOSC in Southeastern Europe. Okay, so I kept mentioning service onboarding. So the best diagram I found about service onboarding is the one you see at the bottom of this page. So let's say that you have a service. By service, we usually mean a generic service, a thematic service, or a repository. A repository is an online repository where people can just go and deposit data related to something. Maybe some repositories are created for publication. Some other repositories are related to physics, maybe, or whatever. And generic services, we mean data centers, high performance computers, and clouds. And thematic services are services related to physics, machine learning, digital cultural heritage, climate science, etc. So those are services that researchers use to produce data, pretty much. So if you want to onboard your service to NIFOS, you have to request onboarding first with the pre-production environment, for which I'm going to talk about later. The pre-production environment is going to ask you to gather some information needed to onboard your service. Then integration and validation of your service is going to be performed. And when everything is done, your service is going to be published onto the NIFOS Europe catalog, for which I'm going to talk about now, actually later. So by pre-production environment, we mean the Agora system, which is a system where information about your service are gathered and documented. The Argo system, which is a monitoring system, which determines whether your service is running or if it's down, etc. There is also the training platform where material related to your service can be uploaded, so people can just go and find this information online whenever they want to use your service. And also there is the NIFOS help desk, so every service should have a help desk, meaning that whenever someone is using your service and runs into a trouble, they can just go and report the problem there, and then the researcher or the person really responsible for the service can respond to the people who want to use the service. Okay, so after completing all the information mentioned here, your service is onboarded now. And it's onboarded to the NIFOS catalog, which is EOS compatible. And here is the webpage pretty much. This is what the catalog looks like if you go visit. I forgot to include the link here, but I can put it in the chat later, I guess. So in the catalog, there is a list of all the onboarded services, both repositories and thematic services, and also generic services. And here is an example of a thematic service, for example. I worked on this service in the past. It's called Clouder, and it's like a repository where people in digital cultural heritage can upload 3D models of buildings or whatever, and people can just go and explore this data in that repository. And also here I see some repositories, etc. Okay, so for the moment on NIFOS Europe, there are, let's see. Ah, Judith put the link of the catalog in the chat. Okay, so far there are 35 repositories which are onboarded onto the NIFOS catalog, 31 thematic services, 21 generic services, and 8 core services. And so far there are 57 providers, which is a lot, I guess. And and before I move on to talking about SEXCESS, the web application, I want to mention that there was an open call. There was an open call back in April, which invited people to use the NIFOS Europe services. And some people were granted computational time on the high performance computing clusters that are already onboarded on NIFOS. Like the CYI, the Cyprus Institute's cluster was used, as far as I know. And also Avito Hall, I think, in Bulgaria. Okay, so see something. So this is the first part of my talk. So if you have any questions about NIFOS Europe, maybe you can ask now, because now I'm going to talk about the service that I created, which was onboarded on NIFOS. Are you guys still there?
Yes, we can hear you. Don't worry. there are no questions in the chat at the moment.
Okay, so maybe I can proceed. Okay, so this is all I had to say about NIFOS Europe, and now I'm going to talk about the actual service I created. So let's start with talking about what is osteoarchaeology. And I have to mention that I'm actually not an archaeologist. I just worked on this problem, which was similar to a data science problem, pretty much. And I will talk about how it was similar to a data science project. So osteoarchaeology studies human skeletal remains from archaeological contexts. And the reason why archaeologists study bones is that they can infer information about the diet ancient people had, the way they lived, fights they gave, because sometimes they find bones that are chopped or whatever, you know, from fights with swords in the past, etc. They can figure out what kind of illnesses they had, etc. So it's an important piece. I mean, studying skeletons gives an important input into archaeology about how people lived in the past. Okay, and this is the book, and this is a book actually written by Evthymia Nikita, which is the, she's assistant professor at the Cyprus Institute, and I work with her on this project. Okay, so this is osteoarchaeology. One of the important things that osteoarchaeology wants to determine whenever they find a skeleton is the sex of the skeleton. And here we see, so one of the ways to do that is by studying the morphological characteristics of the skeleton. And in this example here, we see a male pelvis and a female pelvis. And you can see how the female pelvis is wider because it has to accommodate birth. And another important morphological thing you can use to determine the sex is the cranium of a person, because here we see a female and a male cranium, and you can see how the male cranium is more robust. It has some characteristics like this thing here, which is called protruding nuchal crest, which is more exaggerated in a male cranium. And the eyebrows are usually more robust in male craniums, crania, etc. But in our case, we wanted to figure out the sex of a skeleton using a metric sex estimation, which means that we used the length of various bones within the skeleton in order to, as an input to our models, so that we can determine the sex without having to rely on morphological characteristics. And this is important to do, because sometimes you might find a skeleton from which the pelvis is missing, or it's broken, or maybe the cranium is broken or is missing, etc. So it is also important to have ways to determine the sex of the skeleton just by measuring some characteristics, bone lengths and diameters within a skeleton, etc. And in this diagram here, we see how across different cultures, on average, men are larger than women. So this fact can be used to do that, to determine the sex. Okay, so there are some existing and similar initiatives, with one of the most popular being these osteomics webpage that includes various tools created by Portuguese researchers. And they are using various models to determine the sex of a skeleton. So if you go to this webpage, you will find other tools used to determine the sex of a skeleton. The limitations of existing models, and this is what motivated us to do this analysis, is that these tools are based on modern assemblages and they are population specific. Specifically, these tools were created using Portuguese skeletons only. So our aim with SexCest was to develop an open access and open source web application for multi-regional sex prediction. By open access, we mean that the web application is now openly available online. And by open source, we mean that the source code that creates the application is also available online on GitHub, actually. Okay, so to create the web application, we used to create the data, actually, the models used in the web application, we used machine learning. And machine learning is the use of statistical methods and algorithms that can learn from data. And it is increasingly used in science, technology, and engineering. It's actually very popular in recent years. And this is because there are so many data available online. So I think it's the internet that made machine learning popular. But this is a personal opinion. Okay. So the databases we used to create the models used in the web application are the William Howells dataset and the Goldman dataset. So the Howells dataset consists only of cranial measurements. And when I say cranial measurements, I mean some characteristic distances within the cranium that are determined by archaeologists. And you can see the cranium here and some characteristic distances that are included in this database. The database has 2,524 skeletons from various geographic locations, and the data were collected by Dr. William Howells in the 70s, if I'm not mistaken. And the Howells dataset was used to create craniometric models, whereas the Goldman dataset consists of postcranial measurements. And when I say postcranial, I mean everything except the cranium. So it's mostly bones and the diameters of the edge of bones. So the Goldman dataset contains 1,538 skeletons from various geographic locations. And these data were collected by Dr. Benjamin Auerbach. And the data are actually open. Though Dr. Auerbach requests that you should cite him before using his data. And Dr. Auerbach is professor at the University of Tennessee, I think, in America. Okay, so we have the data. Now, as I mentioned earlier, we used machine learning, and specifically, we used binary classification algorithms to construct sex prediction models. So by binary classification, I mean problems that are yes or no problems. So male or female, yes or no, black or white, etc. And some of the most popular algorithms to do that is the extreme gradient boosting, light gradient boosting, linear discriminant analysis, and various other algorithms like the k-nearest neighbors, logistic regression, etc. So the methodology is that in this database I mentioned earlier, so the database contains, for example, for the Howells dataset, it contains 32 measurements from the cranium, and then it assigns a sex to a specific cranium. So we have 32 independent variables for these models, and we have 11 independent variables for the Goldman dataset models. So we take take this data and we feed them to these models here, the extreme gradient boosting, et cetera, and we get the model. And we also constructed models for missing variables. So for example, some skeletons might be missing one or more of these 11 independent variables for the postcranial measurements, or one or more from these 32 independent variables for the cranial measurement. And here, what do we have here? The stickers here are the stickers for the scikit-learn library of Python, which is very popular and it contains very machine learning methods. And Pandas is another library also in Python that helps you to analyze data. So the results we found were very good, I think. We got the highest accuracies using extreme gradient boosting, light gradient boosting, and linear discriminant analysis. We had no particular sex bias in the classification, and we got an accuracy of 85% with the cranial measurements and 87% with the postcranial measurements. So this means that when we gave our models 100 random skeletons, for example, in the postcranial measurements, it classified correctly 87 of them, which is pretty good. And that motivated us to use these models to build a web application, which is a separate process. So to construct the web application, you have to use a Python or any other framework. A framework is, you can think of it as something that helps you create a web application. It's similar to a library, but it's not the same. Anyway, I can talk about it later in the question section if you have questions. So we used Streamlit, which is an open source Python framework. We also use Docker containers. And Docker containers are, you can think of it as a package where you throw all your code inside and then you upload that package to a server, you run it and you get your web application. So all these tools here, both Streamlit and Docker and Python are open source. So anyone can go on the internet, download these libraries and run them, and you get a web application out of this. Okay, we have questions. Did you succeed to attract other archaeologists? Not yet. So the question by Janos is, did you succeed to attract other archaeologists to share their bone databases? And the answer is not yet, but we want to. It's a part of the plan. Okay, so once you do all this process, you have your web application, which we see here. So this is, so you can see the link to the web application on top. And this is the welcome page. And if you go to the left, this panel here, you see that by pressing the plus sign, you can enter your measurements for the osteometric prediction. So the osteometric prediction contains all the models created using the Goldman data set. If you go to the craniometric prediction and press the plus button, you will be able to enter the 32 variables related to the Howell database. And if you go to this panel here with the missing data, you can enter partial results that you have. So this refers to the part where I said that in case you are missing some of the variables, you can still use some models we built for the cases where you only have one, two, or three, or whatever variables. Okay. So this is an example of a single skeleton prediction for the osteometric database. Okay, so here, once you press the plus button, as I mentioned here, this panel is revealed with these 11 variables. The variables are described in our paper, which I have a link to in the end. So you enter your measurements in millimeters. You select the model. XGB stands for extreme gradient boosting, for example. You press calculate, and the system gives you the input that you entered, and then the probability for the individual being male or female. In this case, it's 78.98% male and 21% female. you can also use the web application with multiple skeletons, though this time you have to upload a CSV file, which is in the form shown here. Okay, so once you enter the CSV file and press choose your model and press calculate, you get a table with the probability of skeleton number 0 being male or female, skeleton number 1 being male or female, skeleton number 2 being male or female, etc. And finally, this is the missing data part. So in this example, we only have three. We only have the measurements from three variables. You can still enter this data there, press the calculate button, and then you still get a prediction even when you have some variables missing. Okay, and this is it for the web application. This is the paper I mentioned. So we were able to publish this paper, publish these results as a paper, I mean. The code is available on my GitHub account, and I have a link here. And the plans for the future is to expand our postcranial independent variables. And we also want to validate our models using different assemblages worldwide, which was the question by Janos, I guess. So if you know of any archaeologists that have databases, please ask them to use our web application to see what happens. Okay, so the acknowledgements, I want to thank Andreas Athinodorou, who works with me on NIFOS Europe at the Cyprus Institute, and Evthymia Nikita, who was my collaborator in this project, I mean the success project, Professor Benjamin Auerbach for providing the open access data sets, the NIFOS Europe project, the People in Motion project, which is a project by Evthymia Nikita, and this is it, I guess. Thank you.
Thank you, Valentino, for your presentation. If there are any questions, ha valakinek kérdése van magyarul van, akkor megpróbálunk segíteni, lefordítani, bár nem vagyunk szakértői a archeológiának, úgyhogy az archeológiai szakkifejezésekben azért lehet, hogy nehézségeink lesznek, de megpróbálunk segíteni, lefordítani a Valentinok. I try to explain to my Hungarian audience that if there are any question in Hungarian, we can try to translate it, but we are not expert on archaeology, so we might do some kind of misinterpretation of the question.
I'm not an expert in archaeology. I just worked on this by chance.
So in this sense, it wouldn't be a big issue. I mean, like misinterpretation. Do we have any question? Valakinek kérdése?
Jó, nekem, én itt a szlájdon láttam néhány kérdést. Tehát ezt lehet, hogy én kivetítem közben.
So Janos will present the Slido questions.
Yeah, I will present the Slido questions, and then Judith will ask some final survey questions as well, I think.
Oh yeah, I forgot about that.
To me, I mean, or in general, I don't
know. No, that would be a general question.
General question, not for you. Valentino, can you stop sharing, because otherwise I can't share mine.
Okay. Yeah.
Thank you. So okay. I share the screens, and probably there is one question that is probably written in English, that therefore probably it's for you.
You have a system. Okay.
Yeah, it is the Slido. The first question, maybe we can start with the English one. What is the difference between NIFOS service service catalog and EOS service catalog?
They are independent of each other. So the idea is that eventually some of the services of NIFOS will be onboarded to EOS.
And I have a question regarding this one. What is the how it will be selected, which NIFOS service will be onboarded to the EOSC itself. Do you know something about that? What that one, or no. maybe Judith or some my colleagues who is working on NIFOS Europe can answer that question. I don't know.
I think at the moment, actually, the most services that are onboarded to EOSC are coming from NIFOS, if I'm not mistaken.
Yes, that's what I know. Yeah. So most of these services are onboarded on in the EOSC catalog, but I think it will be out of the usage. So they are not just checking the TRL levels, but they are even checking the usage of the services and how relevant to different disciplines those services are. That's what my understanding is.
Yeah.
And there is also a selection committee, I think, an evaluation of the services, but I think you did is what you did.
That's what I heard. I mean, that's what I know.
Mm-hmm. It's not called, there is no EOSC catalog. I think they call it marketplace.
Yes, it's the EOSC marketplace, but it's actually that is a catalog in our sense. Yeah.
Okay. Thank you. I think the rest is probably, there is a question. Do you face any challenge by onboarding your services?
No, it's straightforward. Usually when, let's say that you created a web application, a service or something that you want to have it onboarded on NIFOS, you have to contact Dusan, is a colleague at the Institute of Physics in Belgrade, or you can contact anyone on NIFOS Europe. And they will get you in touch with Dusan. And then you have to, there is a spreadsheet with many information related to your service that you have to fill. And then that spreadsheet is going to be used to enter information about your service in the Agora system. And then you also have to have a help desk. A help desk is pretty much your email. So in my case, when I say the help desk for Sexist is me. So you just enter your email. So whenever someone has questions, there is a web page where they can just go and ask questions about your service. But I would say it's a straightforward process. All you have to do is to collect information about your service and send them to NIFOS Europe.
Okay, thank you. I want to also advocate that if you have any services that you want to onboard, you can contact either University of Debrecen, the colleagues Judith, or us at KIFÜ, and we are helping you to able to onboard your services. Any interested participant who has interesting and useful services for general audience, a general research audience, I would say. So don't hesitate, and we can help you. There is another question. What will be your next step?
Next step regarding to
regarding your web tool, maybe.
This is what they mean. It's what I wrote in the end. I hope that eventually people will go and use it.
Yeah, of course.
After they use it, we will be able to say that okay. This tool works with other data, not just the data we created it with. Mm-hmm. So I guess the plan is to figure out ways to advertise the service, make it available, make it widely known so people can use it. So it's not up to me. It's not what I do. I mean, people have to use it so I can see how it works and if it's useful, if I need to improve it, etc.
Okay, thank you.
Super, thanks.
Thank you very much. We are very much appreciate your effort and your presentation.
This one I would translation.
No. Probably it is not for you. Probably from the general audience and we can answer it. Hol található bővebb információ a NIFOS Europe projektről és milyen szolgáltatások érhetők el?
Hát ez az, ami tulajdonképpen a NIFOS Europe-ról ugye megtalálhatóak az openscience.hu-n, a KIFÜ oldalán is, a KIFÜ-nek is van egy NIFOS Europe oldala, ott is információ, illetve magán a nifoseurope.eu honlapon, angol nyelven, és azt, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el, ugye a chatbe beraktuk a katalógust, és az lesz az, ahol elérhető, vagy ott lehet keresgélni, hogy mik azok, amik a NIFOS-on, tehát a NIFOS-ba onboardolva lettek, és a NIFOS katalógusán keresztül elérhetőek.
Következő kérdés, mikor és hol lesznek elérhetők a regionális konferencia előadások?
A regionális konferencia előadásokat már a KIFÜ videótóriumában elérhetőek, és fel fogjuk rakni oda a honlapra, ahol a streamingnek volt a helye, vagy oda belinkeljük a NIFOS Europe honlapjára is, tehát két helyen is elérhető lesz. Még az előadásokat, az az igazság, hogy még azok most fognak majd felkerülni a PDF verziók, tehát a videók már készen vannak, és utána akarjuk már, amikor teljes kirakni.
Van-e már az EOS Task Force-oknak eredménye, elérhetők-e valahol? Ezt erre megpróbálok én válaszolni. Tehát az EOS Task Force-oknak is volt egy ütemezése, hogy mit kell nekik elérniük, és mit dolgra, mikorra. Vannak olyan Task Force-ok, amelyek már idén évvégére vállaltak valamilyen eredményt. Várhatóan idén évvégével, illetve jövő év elejével elkészülnek, tehát ez is egyébként a SRIA részeként vannak ezek a task force-ok definiálva, hogy milyen témákon kell dolgozniuk, tehát itt tulajdonképpen hamarosan várhatóak lesznek ezek az eredmények, és az eosk.eu weboldalon vannak kint, ott van egy ilyen task force menü, és ott fognak megjelenni ezek az ajánlások, javaslatok, amelyeket célszerű majd böngészni. Tervezzük azt, hogy valamikor valamelyik következő fórumban erről is beszélünk, tehát azokról, tehát a task force-oknak az ajánlásairól, hogy milyen irányba kell fejlődniük a világnak. A mai előadás diák elérhetőek lesznek? Igen, elérhetőek lesznek. Mi van még itt? Magyarországon ki foglalkozik a szolgáltatások EOSZ-ből regisztrálásával? Erről már beszéltünk, tehát itt a Debrecen Egyetem kollégái is, meg a KIFÜ-nek a kollégái is tudnak segíteni, de tehát ez a segítség, de gyakorlatilag önállóan is lehet jelentkezni a katalóguson keresztül, hogy akkor szeretnének valamilyen szolgáltatást regisztrálni valakik, tehát, de mondom, tehát ezt önállóan is lehet indítani, de mi a támogatást tudunk adni hozzá, hogy ez sikeresen történjen meg.
Így van.
Jó. Chat. Még itt megnézem a chatet.
Nem, én nem láttam kérdést a chatben.
Jó, tehát a nifos.eu az, amit itt a Anikó beírt, hogy akkor ott érhető a nifosnak a eredményei.
És ott lesznek elérhetőek az előadás videók is, tehát tulajdonképpen a NIFOS oldalon keresztül próbálunk kommunikálni, hogy ott egy helyen gyűjtünk össze mindent, tehát oda ki fogjuk linkelni a videótóriumos linket, amin most elérhetőek az eredmények. A videótórium fogja nekünk megőrizni fenntarthatóan ezeket az eredményeket.
Jó, akkor szerintem...
Bedobtam a chatbe, igen, egy menti kérdést, ez itt egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni a résztvevőknek, mégpedig, nem tudom, hogy működik-e a link. Ez a mi motiválta abban, hogy részt vegyen a mai rendezvényen. Valentino, my question is, what was your motivation to participate at this event today?
Oh my God.
But it's fine. Bye, hi, and love. Thanks.
I don't know why. I saw it and I was like, this is interesting. What is it? Sorry.
It's fine. Don't worry.
The river Danube?
I don't know. It's a free to use Pixel picture.
Actually, when I visited Budapest, I got really excited with Danube because I realized that you can just take a boat and go all the way to the...
Yes.
So I want to do that. but I yeah,
eventually, if we can meet again in Budapest, probably we can organize something.
Szóval mi motiválta abban, hogy részt vegyen a mai rendezvényen? Várunk egy-két választ, hát ha mások is tudnak erre válaszolni. Sorry, Valentino.
My motivation was the question to do what?
It's a question for everyone, for the whole audience. What was the your motivation was to present, but what was their motivation?
My motivation or their motivation?
Their motivation.
Their motivation.
They are now. I'm just getting back the answers. Information gathering, tehát információgyűjtés, érdeklődés, új hírek, kíváncsiság, curiosity, adatrepozitórium, data repositories, data management, adatkezelés, foreign speaker, kutatástámogatás, research support.
I'm the foreign speaker.
Yeah, someone was motivated by you. Come on, that's really cool.
Yes.
I was actually motivated by Budapest because I really liked Hungary. So I was like, okay, I can do this.
Yeah,
Hazai helyzet, ismétlődő esemény. Hát, ha senki többet, akkor nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Nekem ennyi volt, ezt szerettük volna egy kicsit, hogy lássuk, hogy ki milyen motivált. Nem olyan sokan válaszoltak, de ez is jó. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
Köszönjük szépen a részvételt, és jelentkezünk a következő alkalommal is. Tehát idén már kicsi valószínűséggel, valószínűleg inkább jövőre.
Igen. Idén már nagyon a vége fele mozog ez az év, ezért majd szerintem január vagy február körül fogunk jelentkezni.
Köszönjük szépen, és akkor viszontlátásra, és akkor további szép délután. Thank you very much, Valentino, for your presentation and your kind word about Budapest. So, thank you and bye-bye.
Thanks for inviting me, guys. It was really nice.
Thanks. Get well soon.
Thanks.
Thanks.
Thank you.
Köszönjük szépen!
Köszönjük!